voltam, és nem gondoltam másra, mint a rekettyére meg a pacsirtákra, amikor egy tágas, hatalmas térségre lyukadtam ki. Előttem egy magas, néma építmény merett az égnek, melyen egymás fölött üres ülések sorakoztak, mint valami óriási római amfiteátrumban. Üres volt, mint egy vadonatúj ruhafogas. Egy madár repült el fölötte. Az Epsomi nagy tribűn volt ez, és úgy éreztem, hogy ott senki sem lehet többé boldog. Különös, hogy Epsomot említett, szólt a pap. Emlékszel arra az úgynevezett Saturni rejtélyre, melyben két fagylalt árus szerepelt, akik történetesen Saturnban laktak? Végeredményben felmentették őket, azon a vidéken egy megfojtott embert találtak a homokdombok között. Egy ír rendőrtől, aki barátom, tudom, hogy az Epsomi nagy tribűn tövében találták meg, az egyik ajtó mögé rejtve. Különös, hagyta rá Flambő, de megerősíti azt a nézetemet, hogy egy ilyen hely a holt szezonban borzasztóan magányos. Különben nem gyilkolták volna meg éppen ott azt az embert. Nem vagyok egészen bizonyos benne, hogy... És Brown atya elhallgatott. Nem vagy benne bizonyos, hogy meggyilkolták? Kérdezősködött a barátja. Abban nem vagyok egészen bizonyos, hogy a holt szezonban tették ezt, felelte a papocska egyszerűen. Nem gondolod, Flambő, hogy valami sajátságos van ebben a magányosságban? Meg vagy győződve arról, hogy egy óvatos gyilkos mindig magányos helyet akar választani tettének színhelyéül? Nagyon-nagyon ritkán van az ember egészen egyedül, és ettől eltekintve minél inkább egyedül van, annál biztosabb, hogy meglátják, de lám itt vagyunk a pavilonnál, vagy palasznél, vagy minek is hívják. A fényesen kivilágított térre értek, melynek fő épületét dús aranyozás borította. Két oldalt tarka plakátokkal volt tele, közöttük ott díszágat Malvoli és Niger Nir óriási képe. Hello! Kiáltott Flambő meglepve, amint a pap barátja egyenesen felbotorkált a széles lépcsőn. Nem tudtam, hogy az ökölvívás a legújabb veszőparipád. Talán bizony látni akarod a mérkőzést? Nem hiszem, hogy megtartják, felelt Brown atya. Gyorsan átmentek az előcsarnokon és az első helyiségeken. Átmentek a díjbirkózó csarnokon is, ahol megszámlálhatatlan ülés és páholy közepén már kifeszítették a köteleket a dobogó körül. De a pap meg sem állt, körül sem nézett, amíg egy bizottság feliratú ajtóhoz nem értek, amely ott egy írnok ült az asztalnál. Ott megállt, és arra kérte, hogy jelentsék be Lord Paulinak. Az írnok megjegyezte, hogy Lord Pauli nagyon el van foglalva, mert mindjárt kezdődik a verseny. De Brown atya addig ismételgette kérését, míg jókedvűen és mosolyogva hatott az írnokra, aki nem tudta őt visszautasítani. Néhány perc múlva az elképett Flambő egy úrral találta magát szemközt, aki egy kifelé igyekvő ember után kiabálva utasításokat adott. A kötelekre vigyázzon, tudja, a negyedik! No és önök ugye mit akarnak? Lord Pauli úriember volt, és mint azok fajtája, elég ritka maradványai közül a legtöbben, állandóan aggodalmaskodva, főleg anyagi helyzete miatt élt problémákban. Félig ősz, félig szőke volt, szeme lázasan csillogott, és előkelő, hajlott orrán fagyás nyoma látszott. Csak egy szóra, szólt Brown atya, azért jöttem, hogy megakadályozzam egy ember megölését. Lord Pauli úgy ugrott föl székéről, mintha rugó dobta volna le róla. Kár hozzam el, ha eltűröm az ilyesmit, kiáltott. Örökké a maguk bizottságai, papok és kérvények. A régi időben, mikor kesztyű nélkül vívtak, nem voltak papok? Most az előírt kesztyűben vívnak, és még csak a lehetősége sincs meg annak, hogy valamelyik bokszolót megöljék. Nem a versenyzőkről beszélek, szólt a kis páter. Jól van, jól, szólt az arisztokrata fagyos humorral. De hát kit fognak megölni, döntő bírót? Nem tudom, kit fognak megölni, válaszolta Brown atya is elgondolkozva nézett maga elé. Ha tudnám, akkor nem tartanám szükségesnek, hogy elrontsam a mulatságukat. Egyszerűen szökéshez segíteném. Egyáltalán nem ellenzem a boxolást, de olyanok a körülmények, hogy arra kell kérnem, hirdesse ki az ökölvívó mérkőzés elhalasztását. Hát, még mit nem, csúfolodott az úriember. Lázban égő szemmel mit szólna ahhoz a 2000 ember, aki itt egybegyült, hogy lássa a viadalt? Egyszerűen azt, hogy 1999 maradt köztük élve, mire végignézik, szólt Brown atya. Lord Pauli Flambőre nézett. Bolonda barátja? Kérdezte. Szó nincs róla, hangzott a válasz. Nézze, folytatta Pauli nyugtalanul. Van ennél még rosszabb eset is. Egy egész csapat olasz is megjelent, hogy Malvolinak drukkoljon. Minden esetre sötét vadfickók valami idegen országból. Tudja, milyenek ezek az emberek. Ha kiüzenek, hogy nem lesz viadal, Malvoly ránk töri az egész korzikai törzset. Milord, ez élet és halál kérdése, szólt a pap. Csöngessen és adjon utasítást, és meglátja, előáll-e Malvoly vagy sem. A lordban felébredt a kíváncsiság, megnyomta az asztalán álló csengőt, és így szólt az ajtóban azonnal megjelenő írnokhoz. Rövidesen komoly nyilatkozatot kell tennem a nézőközönség előtt. Addig is arra kérem, értesítse a két bajnokot, hogy a viadalt elhalasztjuk. Az írnok pár pillanatig elképedve bámult, majd eltűnt. Micsoda tekintélyre hivatkozhat állítása megerősítésére? Kérdezte Puli röviden, kivel tanácskozott. A zenepavilonnal, azaz, szólt Brown atya, tévedek, egy könyvtől is tanácsot kértem, egy londoni könyvesbódéban szedtem fel, nagyon olcsón. Azzal kihúzott zsebéből egy vastag bőrkötésű kis könyvet. Flambő, amint a vállán keresztül nézett, látta, hogy valami régi útleírás, az egyik lapja be van hajtva. Egyetlen mód van, mely szerint voodoo, kezdte Brown atya felolvasást. Mely szerint micsoda? Kérdezte a lord. Mely szerint voodoo? Ismételte a felolvasó szinte élvezettel. Jamaikán kívül meg van szervezve, mint a majom vagy a gongok istensége ismeretes. Nagy hatalmat gyakorol a két amerikai kontinens részében, különösen a félvérek között, akik közül sok fehér ember látszatát kelti. Ez az emberáldozattal összekötött ördögimádás annyiban különbözik más, szokott formáitól, amennyiben az áldozatvérét nem a szertartásos módon, az oltáron ontják ki, hanem a tömegbe gyilkolják le az áldozatot. A gongokat fülsiketítően verik, amint a szentély ajta megnyílik és a majom istenség megmutatkozik. Az egész gyülekezet extatikusan néz felé, de aztán... A szoba ajtaja hirtelen megnyílt, és a kiöltözött néger állt a küszöbön, szemét forgatta, cilindere kihívóan billent a fején. Hú! Kiáltott, és majomfogát vicsorgatta. Micsoda dolog ez! Hú, hú! Ellapni színes úriember díját? Díj már övé? Gondolják, megmentik fehér talján Gézengúzt? Csak elhalasztjuk a viadalt, szólt az arisztokrata nyugodtan. Pár perc múlva kimegyek, hogy megmagyarázzam a dolgot. Kicsoda maga? Kiált Nigger, Need toporzékolva. Nevem Póli? Válaszolt a másik nagy önuralommal. Én vagyok a rendező titkár, és ajánlom, hagyja el a szobámat. Ki ez a fickó? Kérdezte a fekete bajnok, és a papra mutatott. Nevem Brown, és ajánlom, hogy hagyja el az országot. A débirkózó néhány pillanatig dühösen meresztette a szemét, majd Flambő és a többiek meglepetésére az ajtónak iramodott, és nagy zajjal becsaptam maga mögött. Nos, kérdezte Brown atya, és hátra simította porlepte haját. Mit tartanak Leonardo da Vinciről? Szép olasz fej. Nézze csak, szólt Lord Pooley. Én nagy felelősséget vállaltam az ön szavára, de azt hiszem, kissé többet is mondhatna nekünk erről a dologról. Teljesen igaza van, my lord, válaszolt Brown. Nem tart soká, míg elmondom, azt hiszem, tudjuk mindazt, amit ez magába foglal, és megnézheti majd, hogy igazat mondtam-e. Az a néger, aki az imént lépett ki innen, egyike a világ legveszedelmesebb embereinek, mert egy európai agyveleje egyesült benne a kanibál ösztöneivel. Ami barbár társainál tiszta, észszerű mészárlás volt, azt ő egy ilyen modern, tudományos, titkos gyilkos társasággá alakította át. Nem tudja rólam, hogy én ezt tudom, de azt sem, hogy nem tudom bebizonyítani. Csend volt, és a kis ember folytatta. Ha valakit meg akarok gyilkolni, igazán az a legjobb módja, hogy egyedül legyek vele? Lord Pooley szeme fagyosan villogott. Ha valakit meg akar gyilkolni, minden esetre csak azt tanácsolhatnám. Brown atya úgy rázta a fejét, mint valami tapasztalt gyilkos. Flambő is így mondta, felett sóhajtva, de gondolkozzanak csak egy kicsit rajta. Minél magányosabbnak érzi magát egy ember, annál kevésbé biztos abban, hogy egyedül van. Ezt úgy értem, hogy körülötte üres a tér, és éppen ezt teszi őt láthatóvá. Sohasem láttak még föntről a magaslatról szántóvető embert, vagy pedig magányos pásztort a völgyből. Sosem mentek végig egy tengerparti sziklasor tetején, és nem néztek le egy emberre, aki a partofövenyen járt. Láthatták volna, mikor öl meg egy tengeri rákot, épp úgy láthatták volna, mikor öli meg egy hitelezőjét. Nem, nem. Intelligens gyilkos, amilyenek mi is lehetnénk, lehetetlenség, hogy olyankor kövessel tettét, mikor senki se néz oda. De hát hogy lehetne másképp? Csak egyféleképpen, szólt a pap, amikor biztos abban, hogy mindenki másfelé néz. Az Epsomi nagy tribűn tövében megfojtottak egy embert. Akárki láthatta volna, ha akkor történik, mikor üres a nézőtér, akármelyik arra menő vándorlegény a bokrok mögül, vagy autóvezető a dombok felől. De senki sem látta, mikor az egész tribűn tömve volt emberekkel, és a közönség a favorit győzelmét vagy kudarcát ordítozta. Egy nyakkendőt megrántani, a holttestet egy ajtó mögé dugni egy pillanat műve, feltéve, hogy a helyes pillanatban történik. Ugyanígy történt azzal a szegény ördöggel is a zene pavilonban. Akkor ejtették le a nyíláson, amely nem véletlen törés volt, amikor a hangverseny éppen a tetőpontját érte el. Amikor valami híres hegedűművész vonója, vagy valami nagy énekes hangja szólalt meg. És most ebben az esetben bizonyos, hogy amikor a knockout ütés következett volna, nem ez lett volna az egyetlen. Ez a trükk, kis trükk, melyet Nigger Need az ősi gongok istenségétől tanult. És Malvoli, kezdte a Lord. Malvolinak semmi köze az egészhez, szólt a pap. Elhiszem, hogy van vele néhány olasz, de szóban forgó kedves barátaink nem olaszok. Mindenféle árnyalatú afrikai félvér akadt köztük, de azt hiszem, mi angolok minden külföldit egyformának látunk, mihelyt sötét bőrű és piszkos. És, tette hozzá mosolyogva, attól tartok, hogy az angolok vonakodnak finom megkülönböztetést tenni az én vallásom által kifejlesztett, és a vuduból sarjadzó erkölcsi jellemvonások közt. A tavaszi idény teljes fényben bontakozott ki Seawoodban, a tengerpart megtelt családokkal, fürdőkabinokkal, nomád prédikátorokkal és néger énekesekkel. Ebben az időben vetődött oda ismét két barátunk, de még mielőtt a különös, titkos társulat utáni hajsza megszűnt volna. Titkuk majdnem minden esetben velük pusztult el. A szállodabeli ember holttestét a tengerben találták meg. Úgy hánykolódott a vizen, mint valami hínár. Jobb szeme csukva volt, de a bal szeme tágra merett, s fény lett, mint üveg a holdvilágnál. Amikor Nigger Need egy-két mérföldnyire onnét utolérték, balöklével három rendőrt ölt meg. A negyedik életben maradt rendőr annyira meglepődött, hogy a néger kereket oldott. De az elegendő volt arra, hogy lángra lobbantsa az egész angol sajtót. Két hónapon keresztül a brit irodalom legfontosabb dolga az volt, hogy megakadályozza a néger gazvickó menekülését valamelyik angol kikötőn át. Azokat, kiknek testalkata csak bármilyen keveset is emlékeztetett az övére, a legkülönösebb inkvizíciónak vetették alá. Le kellett súrolniuk arcokat, mielőtt hajóra szállhattak volna, mintha minden arcbőrt zsíros festékkel vontak volna be. Minden Angliában élő négert külön felügyelet és szabály alá helyezték. A kifutóhajók épp oly kevés hajlandóságot mutattak arra, hogy egy négert szállítsanak, mint egy tűzokádó sárkányt vigyenek magukkal. Mert az emberek rájöttek, hogy milyen kiterjedt és szörnyű volt a csendben működő, vad titkos társaság ereje. Mire Flambeau és Brown atya a tengeri sétány korlátjára könyököltek, a fekete ember Angliában már majdnem ugyanazt jelentette, mint amit valaha Skóciában jelentett. Egész bizonyos, hogy még mindig Angliában van, jegyezte meg Flambeau, de ugyancsak jól elbújt. A kikötőben elfogták volna, ha fehérre festette volna arcát. No látod, szólt Brown atya engesztelően, ő azonban igazán okos ember. Meggyőződésem, hogy nem fehéríteni meg az arcát. Jó, de hát akkor mit tenne? Azt hiszem, szólt Brown atya, inkább befeketíteni. Flambeau mozdulatlanul dőlt a korlátnak és nevetett. Ugyan-ugyan, barátocskám. Brown atya szintén mozdulatlanul dőlt a korlátnak, de aztán egyik ujjával a fövenyen éneklő, korommal befeketített arcú négerek felé mutatott.